nélkülözött minden kényelmet, hogy annak idején még a kert is sem volt hajlandó ott lakni. Mrs. Bantry megcsináltatott benne egyet-mást, ami a modern élethez szükséges, modern, beépített konyhát, új vízvezetéket, bevezette a villanyt, és fürdőszobát építetett. Ez rengetegbe került, de korán sem annyiba, mintha megkísérelt volna Gossington Hallban lakni. Fenntartott magának egy saját külön kertet is, egy holdnyi területet, szép fákkal körülkerítve, hogy amint mondta, bármit csinálna Gossingtonnal, nem is látom és nem izgat. Az utóbbi néhány évet főleg utazgatással töltötte, a gyerekeit és az unokáit látogatta a földgolyó különböző részein, és néha-néha hazajött, hogy élvezze az otthona magányát. Maga Gossington Hall közben egyszer-kétszer gazdát cserélt. Egy ideig panzióként működött, csődbe ment, aztán négy család vette meg, úgy, ahogy külön lakásokra osztották fel, és egyfolytában beszekedtek. Végül az egészségügyi minisztérium vásárolta meg valami homályos céllal, amire aztán mégsem kellett. A minisztérium most újra eladta, ezt az ügyletet tárgyalta a két barátnő. Persze mindenféle plegykát hallani, mondta Miss Marple. Természetesen, felelte Mrs. Bantry. Még azt is beszélik, hogy Charlie Chaplin jön ide lakni az összes gyerekével. Nagyszerű mulatság lenne, de sajnos egy szó sem igaz belőle. Nem egész biztos, hogy Mariner Greg. Milyen gyönyörű volt, sóhajtotta Miss Marple. Sose felejtem el azokat a régi filmeit, a Vándormadárt, amiben azon a jóképű Joe Robertszer játszott. És azt a filmet, amiben Stuart Mária volt. És persze roppant szentimentális volt, de nekem tetszett a Rozsonát is. Bizony, kedvesem, milyen régen volt. Igen, mondta Mrs. Bantry. Meg lehet már, mit gondolsz, 45 éves? 50? Miss Marple inkább 50-re gondolta. Játszott valamit mostanában? Manapság nem igen járok moziba. Csak kisebb szerepeket, azt hiszem, felelte Mrs. Bantry. Már elég régóta nem olyan nagy sztár. Ideg összeroppanása is volt az egyik válása után. Hogy ezeknek mennyi férjük van, mondta Miss Marple. Igazán rémfárasztó lehet. Én aztán nem csinálnám, mondta Mrs. Bantry. Az ember beleszeret egy férfiba, és hozzámegy. Megszokja az összes bogarait, és szép kényelmesen letelepszik. És aztán fogja magát, és felrúgja az egészet, hogy előről kezdje. Kész őrültség. Én ugye nem nyilatkozhatom, mondta Miss Marple vén kisasszonyos köhintéssel. Hiszen sosem voltam férnél, de azért azt hiszem olyan kár érte. Talán igazából nem is tehetnek róla, mondta Mrs. Bantry bizonytalanul. Amilyen életet ezek élnek, az a nagy nyilvánosságnak minden. Egyszer találkoztam vele, tette hozzá. Úgy értem, Marina Greggel, Kaliforniában. Milyen volt? Kérdezte Miss Marple érdeklődéssel. Elragadó, felelte Mrs. Bantry. Olyan természetes és mesterkéletlen. Elgondolkozva hozzátette. Ami persze igazából olyan, mint egy kényszerzubbony. Micsoda? Hogy az ember mesterkéleten és természetes legyen. Megtanulja az ember, és aztán mindig úgy kell viselkednie, mint egy kényszerzubbony. Képzel csak el, milyen rémes lehet, hogy sose vághat oda semmit, és nem mondhatja, hogy az Isten szerelmére, hagyj már békén. Szerintem már puszta önvédelemből is részeg mulatságokba, meg orgiákba kell menekülni. Öt férje volt, ugye? Kérdezte Miss Marple. Legalább. Egy még fiatal korában, aki nem számít, aztán valami külföldi herceg vagy gróf, aztán egy másik filmsztár, Robert Truscott, vagy hogy hívják, állítólag nagy szerelem volt, de nem tartott csak 4 évig. Aztán Isidore Wright, a drámaíró. Az elég komoly ügy volt, és gyereke is született tőle, állítólag mindig gyerekre vágyott, félig meddig még örökbe is fogadott egy pár elhagyott gyereket. Minden esetre ez volt az igazi. Nagy feneket kerítettek neki. Anyaság, nagy A-val. És aztán azt hiszem kiderült, hogy a gyerek idióta, vagy nyomorék, vagy valami ilyesmi. És azután volt neki ez az ideg összeroppanása, és kábítószert kezdett szedni, meg minden is. Felrúgta a szerződéseit. Nagyon sokat tudsz róla, úgy látom, mondta Miss Marple. Hát persze, mondta Mrs. Bantry. Mikor megvette Gossington Hallt, érdekelt a dolog. A mostani férjéhez 2 éve ment hozzá, és azt mondják, megint egész jól van. A férfi valami producer, vagy talán rendező, mindig összekeverem, már egész fiatal korában szerelmes volt belé, de akkoriban még nem igen volt egzisztenciája. De most azt hiszem egész híres. Jason, valami... Jason. Jason Hudd. Vagy rád? Igen, úgy van. Azért vették meg Gossington Holt, mert közel van. Habozott. Elstrihez? Kockáztatta meg. Miss Marple fejét rázta. Nem hiszem, mondta. Elstri Észak-Londonban van. Úgy van. Ez az egyik új stúdió. Hellingfold. Mindig eszembe jut, hogy olyan finnesen hangzik. Vagy hat mérföldnyire Market Basingtől. Azt hiszem, ausztriai Erzsébetről forgatnak valami filmet. Milyen sokat tudsz, mondta Miss Marple. A filmsztárok életéről. Ezt mind Kaliforniában hallottad? Nem, felelte Mrs. Bantry. Tulajdonképpen azokban a fantasztikus képeslapokban olvastam a fodrászomnál. A legtöbb sztárnak még a nevét se tudom, de mondom, mikor Marilyn Gregg és a férje megvették Gossington Holt, érdekelt a dolog. Na hát, hogy miket írnak azok a lapok? Nyilván a fele se igaz, talán még a negyede sem. Nem hiszem, hogy Marilyn Gregg nymphomániás. Nem hiszem, hogy iszik, talán még kábítószert sem szed. És elképzelhető, hogy csak elutazott pihenni egy kicsit, és egyáltalán nem is volt ideg összeroppanása, de az igaz, hogy ide fog költözni. Úgy hallottam a jövő héten, mondta Miss Marple. Ilyen hamar? Tudom, hogy 23-án nagy ünnepséget rendez a Szent János mentőszolgálat javára. Gondolom, alaposan átalakították a házat. Szinte teljesen, mondta Miss Marple. Igazán sokkal egyszerűbb lett volna, és nyilván olcsóbb is, ha lebontják az egészet és újat építenek. Fürdőszobákat csináltattak, mi? Hatot, úgy hallom. És egy pálmaházat. És úszómedencét, meg ilyen, hogy is hívják, ilyen panoráma ablakokat, és áttörték a falat a férjed dolgozó szobája és a könyvtár között. Zeneteremnek. Arthur forogni fog a sírjában. Tudod, mennyire utálta a zenét, teljesen botfülű volt szegénykém. Ha láttad róla az arcát, amikor valaki elcipelt bennünket az operába, valószínűleg visszajön és kísérteni fogja őket. Elhallgatott és hirtelen megkérdeztem. Nem szokta célhozgatni rá, hogy esetleg kísértett van Gossingtonban? Spartle fejét rázta. Márhogy lenne, kérdezte. Attól még beszélhetik az emberek, mutatott rá Mrs. Bantry. Soha senki nem mondott ilyesmit. És Marple elhallgatott, aztán megszólalt. Tudod, az emberek egyáltalán nem olyan ostobák. Legalábbis falu helyen. Mrs. Bantry felkapta a fejét. Te mindig ragaszkodsz el, Jane. És nem mondom, hogy nincs igazad. Hirtelen elmosolyodott. Marilyn Gregg megkérdezett, nagyon aranyosan és finoman, hogy nem lesz-e nekem szomorú látni, hogy idegenek laknak a régi otthonomban. Biztosítottam, hogy egyáltalán nem bánt. Nem hiszem, hogy egészen elhitte, de hát végül is. Te tudod, Jane, Gossington nem volt a mi otthonunk. Nem itt nőttünk fel, pedig igazából az számít. Sokat vadászgattunk és horgáztunk itt, de az egész házat csak Arthur nyugdíjazása után vettük meg. Azt hittük, emlékszem, hogy milyen könnyű és kényelmes lesz itt élni. Hogy gondolhattuk valaha is, fogalmam sincs rólam. Az a rengeteg lépcső és folyosó, négy főnyi személyzettel, mindössze négyel, azok voltak a régi szép idők. Ha! Hirtelen hozzátettem. Jól hallottam, hogy elestél? Az a Knight asszonyság igazán nem kéne, hogy egyedül hagyjon mászkálni. Nem szegény Miss Knight tehet róla. Rengeteg vásárolni valóval bíztam meg, és aztán szándékosan megszöktél előle. Értem. Hát igazán nem szabadna, Jane, a te korodban. Honnan hallottál róla? Mrs. Bantry jó ízűen elmosolyodott. Szemmeli mitben nem lehet titkot tartani. Te mondtad mindig. Mrs. Mary mesélte. Mrs. Mary? Bámolt Miss Marple értetlenül. Minden nap jön hozzám. A telepen lakik. A telepen. A szokásos szünet következik. Mit csináltál te a telepen? Kérdezte kíváncsian Mrs. Bantry. Csak meg akartam nézni. Látni, milyenek az emberek. És milyenek? Éppen olyanok, mint bárki más. Nem is tudom, hogy ez lehangoló vagy megnyugtató-e. Szerintem inkább lehangoló. Nem. Szerintem megnyugtató. Az ember, szóval, felismer bizonyos típusokat, és ha valami történik, egész jól megérti, hogy miért. Már úgy érted, ha valami gyilkosság történik? Smartpool megütközve nézett rá. Nem tudom, miért képzeled, hogy egyfolytában gyilkosságokon jár az eszem. Ugyan már, Jane? Miért nem állsz elő vele nyugodtan, és miért nem nevezed magad kriminológusnak? Mert nem vagyok semmi ilyesmi. Vágott vissza Miss Marple élénken. Csak egyszerűen arról van szó, hogy van némi fogalmam az emberi természetről, ami igazán csak természetes, ha ennyi évig éltem ugyanabban a kis faluban. Ebben tényleg lehet valami, mondta Mrs. Bentley elgondolkozva. Bár a legtöbben nyilván nem értenének vele egyet. Az unokaöcséd, Raymond, mindig azt szokta mondani, hogy ez a hely egy Isten háta mögötti porfészeg. Drága Raymond, mondta Miss Marple elnézően. Aztán hozzátette. Mindig olyan kedves hozzám. Tudod, ő fizeti Miss Knightot is. Miss Knight képe új gondolatsort indított el, és Miss Marple felállt. Azt hiszem, indulnom kell. Remélem, nem gyalog jöttél idáig. Persze, hogy nem. Incsben jöttem. A némileg homályos kitételt tökéletes megértés fogadta. A régmúlt időkben Mr. Inch két bérkocsi tulajdonosa volt, amelyek az állomáson várták a helyi vonatokat, és a helybeli hölgyeknek is rendelkezésére álltak, ha vízibe mentek te a délutánokra, vagy a lányaikkal olyan léha szórakozásokra, mint a táncestélyek. Az idő múltával a derűs piros képű 71 néhány éves Inch a fiának adta át a helyét, akit fiatal Inchként emlegettek. 45 éves volt, bár továbbra is az öreg Inch huvarozta az olyan idősebb hölgyeket, akik a fiát túl fiatalnak és felelőtlennek tartották. Hogy haladjon a korral, az ifjabb Inch autókra cserélte fel a lófogatú bérkocsikat. Nem nagyon értett a gépekhez, és idővel egy bizonyos Mr. Bardwell vette át az üzletet. De az Inch név fennmaradt. Később Mr. Bardwellt Mr. Roberts váltotta fel, de a telefonkönyve még mindig Inch bérautószolgálat volt a hivatalos elnevezés, és a település idősebb hölgytagjai továbbra is úgy hivatkoztak kiruccanásaikra, hogy Inchben mennek ide meg ide, mintha ők volnának Jónás, Inch pedig a bálna. És volt Dr. Haydock, mondta Miss Knight szemrehányólag. Mondtam neki, hogy Mrs. Bentleyhez ment teázni. Azt mondta, holnap újra benéz. Besegítette a köpenyt Miss Marple válláról. És most gondolom, jól kifáradtunk, mondta vádló hangon. Lehet, hogy maga igen, felelte Miss Marple. Én nem. Most szépen leül a jó meleg kandallóhoz, mondta Miss Knight, mint rendszerint oda se figyelve. Nem kell nagy ügyet csinálni belőle, hogy mit mondanak a drága kis öregek, rájuk hagyja az ember. És mit szólna egy csésze jó kis Ovaldinhoz? Vagy inkább Horlicksot kér? A változatosság kedvéért? Miss Marple megköszönte, de inkább egy kis pohár serit kért. Miss Knight helytelenítését fejezte ki. Igazán nem tudom, mit szólna hozzá a doktor, mondta, mikor visszatért a pohárral. Holnap feltétlenül megkérdezzük tőle, mondta Miss Marple. Másnap reggel Miss Knight az előszobában fogadta a doktor Haydockot, és izgatottan susogott a fülébe. A korosodó orvos a kezét dörzsővel lépett a szobába, mert kissé hűvös volt a reggel. Eljött a doktor úr megnézni minket, jelentette Miss Knight vidoran. Szabad a kezdjét, doktor úr? Jó lesz itt is, mondta Haydock, és hanyagul az asztalra dobta. Milyen csípős a reggel? Talán egy pohárka serit, ajánlotta Miss Marple. Hallom, idásra adta a fejét. Hát minden esetre sose igyon egyedül. A kancsó és a poharak már ott álltak, egy kis asztalon Miss Marple mellett. Miss Knight elhagyta a szobát. Dr. Haydock régi barátja volt Miss Marple-nak, félig meddig nyugalomba vonult már, de egyes régi betegeit még mindig ellátta. Hallom, hogy elesett a múltkor, szólalt meg, mikor kiitta a poharát. Emelyes, ugye a maga korában, óva intem az ilyesmitől, és hallom, nem akarta kihívni Sanfordot. Sanford Haydock társa volt. De ez a maga Miss Knight-ja mégiscsak kihívta, és nagyon jól is tette. Csak egy kis horzsolás volt ez egész, meg a megrázkodtatás. Dr. Sanford is mondta, én nyugodtan megvárhattam volna, míg maga megérkezik. Nézze, kedvesem, én sem tartok örökké, és Sanford, higgy el, jobban képzett nálam. Igazán remek orvos. A fiatal orvosok mindegyformák, mondta Miss Marple. Rögtön megmérik az ember vérnyomását, és akármi is a baja, felírnak valami gyárilag előállított újfajta tablettát, rózsaszínűt, barnát, sárgát, manapság olyan a gyógyítás, akár a szupermarket, csupa csomagolt micsoda. Megérdemelné, hogy piócákat írjak fel, meg mustártapaszt és kámforos bedörzsölést. Azt magam is szoktam, a köhögök, vágott vissza Miss Marple, és mindig nagyon jót tesz.
Nem szeretünk megöregedni, és kész, mondta a Hédok gyengéden. Én utálok.
Maga igazán fiatal ember hozzám képest, mondta Miss Marple, és igazából nem azt bánom, hogy öregszem, önmagában nem, inkább az apró méltatlanságukat.
Azt hiszem, tudom, mire céloz.
Sose hagyják magára az embert, és micsoda nehézségekbe ütközik pár percre egyedül elmenni azonról. Még a kötésem is. Mindig olyan kellemes időtöltés volt, és igazán jól kötök. Most meg folyton leejtem a szemeket, és gyakran még csak észre se veszem.
Hédok elgondolkozva néztem. Aztán hunyorított. Akkor csinálja a fordítottját.
Ezt meg hogy érti?
Na, nem tud kötni, itt szólna egy kis fejtéshez. A változatosság kedvéért. Mint Pénelopé.
Alig a hasonló helyzetünk.
De a rejtvény fejtéshez mindig is volt érzéke, nem igaz? Felállt. Mennem kell. Tudja, mit írnék fel magának? Egy jó kis zaftos gyilkosságot.
Micsoda szörnyűségeket beszél?
Persze, persze. De jobb hián azzal is foglalkozhat, hogy milyen mélyre süllyed a petrezselyem a vajba egy nyári napon. Engem mindig foglalkoztatod. Jó öreg Holmes. Gondolom, manapság már kisé poros, de sosem fogják elfelejteni.
Miss Knight viharzott be, amint elment a doktor. Így né, mondta. Már is sokkal jobban nézünk itt. Valami érénkítőt ajánlott a doktor? Azt ajánlotta, hogy foglalkozzam gyilkosságokkal. Egy jó kis krimivel?
Nem, mondta Miss Marple.
Igazival. De jó ég,
tört ki Miss Knight.
Tehát nem valószínű, hogy egy ilyen csendes kis helyen gyilkosság történjen?
Gyilkosságok, mondta Miss Marple,
bárhol történhetnek, és történnek is. Talán a telepen?
Tűnődött Miss Knight.
Az a sok huligán külsejű fiú mind késsel mászkál.
De gyilkosság végül is nem a telepen történt.
Negyedik fejezet. Mrs. Bentley hátrált egy-két lépést, szemügyre vette magát a tükörben, kissé megigazította a kalapját, ritkán hordott kalapot, felhúzott egy pár finom bőrkesztyűt és kilépett a kerti lakból, majd gondosan becsukta maga mögött az ajtót. A lehető legkellemesebb várakozással tekintett az események elébe, néhány hét telt el azóta, hogy Miss Marple-al beszélgetett. Marina Gregg és a férje megérkeztek Rosington Hallba, és mostanára többé-kevésbé berendezkedtek. Ma délután összejövetel lesz azok számára, akik fontos szerepet játszanak a Szent János mentőszolgálat javára rendezett ünnepség rendezésében. Mrs. Bentley nem volt tagja a bizottságnak, de kapott egy levelkét Marina Gregg-től, amelyben teára hívja a megbeszélés előtt. A levél felidézte találkozásukat Kaliforniában, és az aláírás szívélyes üdvözlettel Marina Gregg volt. Kézzel írta, nem képpel. Mrs. Benfried tagadhatatlanul kellemesen és hízelgően érintette a dolog. Végül is egy ünnepelt filmsztár az egy ünnepelt filmsztár, és az idősebb hölgyek bármilyen helyi előkelőségek legyenek is, tudatában vannak tökéletes jelentéktelenségüknek az ünnepeltek világában. Így hát Mrs. Bentley úgy érezte magát, mint egy kisgyerek, akinek különleges meglepetést szereztek. Ahogy felsétált a kocsi feljáron, Mrs. Bentley fürkész pillantása ide-oda vándorolt és rögzítette benyomásait. A birtokot alaposan rendbe hozták azóta, hogy gazdát cserélt. Nem sajnálták a pénzt, mondta magában elégedetten bólogatva. A feljáróról nem látszott a virágos kert, és ezt Mrs. Bentley éppenséggel nem bánta. A virágos kert a különleges pázsit szegélyen, az ő saját külön gyönyörűsége volt azokban a régmúlt napokban, amikor még Rosington Hallban lakott. Mrs. Bentley engedélyezett magának egy kis bánatos nosztalgiát, ahogy az íriszeire emlékezett. A legszebb íriszkert volt az egész országban, gondolta dőfös büszkeséggel. Az új bejárati ajtónál, amelyen csak úgy ragyogott a friss festék, Mrs. Bentley megnyomta a csöngöt. Az ajtót egy szemlátomást olasz inas nyitotta ki, jó leső fürgeséggel. Egyenesen abba a szobába kísérte, amelyik valamikor Bentley ezredes könyvtára volt. Ahogy már hallotta, a helyiséget egyben nyitották a dolgozó szobával. Az eredmény igen hatásos volt. A falakon faburkolott a padló parketta. A terem egyik végében hangversenyzongora állt, és a fal közepe táján egy csodálatos lemezjátszó. A másik oldalon akár egy kis sziget, néhány perzsaszőnyek, teázóasztal és székek. A teázóasztalnál Marina Gregg ült, és a kandallónak támaszkodva állt még valaki, akiről Mrs. Bentley első pillantásra azt gondolta, hogy a legcsúnyább férfi, akit életében látott. Alig néhány perccel ezelőtt, mikor Mrs. Bentley éppen kinyújtotta a kezét, hogy megnyomja a csengőt, Marilyn Craig folytott lelkesedéssel így szólt a férjéhez.
Ez a hely való nekem, Jinx. Pontosan ez. Mindig is erre vágytam. Csendre. Angol csendre és angol vidékre. El tudom képzelni, hogy itt élek akár életem végéig. És úgy fogunk élni, mint az angolok. 5 órai teát iszünk, minden délután kínai teát, a gyönyörű György korabeli szervizemből. És kinézünk az ablakon a gyepre, és arra a hamisítatlan angol pázsit szegélyre. Úgy érzem, végre otthon vagyok. Hogy le tudok itt telepedni, nyugodt és boldog lehetek. Ez a ház, ez az otthonom lesz. Érzem, az otthonom.
És Jason Rudd, feleségének Jinx, rámosolygott. Megadó, egyetértő mosoly volt, de egy kis fenntartással, hiszen végül is annyiszor hallotta már ezt. Talán most valóban így is lesz. Talán ez az a hely, ahol Marilyn Craig otthon érezheti magát. De sajnos olyan jól ismerte ezt a kezdeti lelkesedést, Marilyn mindig olyan biztos volt benne, hogy végre megtalálta azt, amire vágyott, megszólalt a maga mély hangján.
Ez nagyszerű, szívem. Igazán nagyszerű. Örülök, hogy tetszik.
Hogy tetszik-e? Imádom. De nem?
Dehogy is nem. Mondta Jason Rudd. Persze. Végül is nem rossz. Gondolta magában. Jó masszív, elég ormótlan, viktoriánus épület. Elismert, hogy valami szilárd biztonságérzetet ad. Most, hogy a legrémesebb kényelmetlenségeket megszüntették, egész kellemes lakás lesz. Nem rossz, ha időről időre visszatérni ide. Aki szerencsével Marilyn nem fogja megutálni talán 2 vagy esetleg 2,5 évig. Sosem lehet tudni. Marilyn halkan felsóhajtott.
Olyan csodálatos, hogy újra jól érzem magam. Jól és erősnek. Hogy meg tudok birkózni a dolgokkal.
És a férfi újra csak azt mondta.
Persze, szívem.
Hogy nem. És ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és az olasz inas bevezette Mrs. Bentley-t. Marilyn Craig csupa báj volt, ahogy üdvözölte, kinyújtott karral jött elében, és azt mondta, micsoda öröm újra látni Mrs. Bentley-t. Micsoda véletlen, hogy annak idején San Franciscóban találkoztak, és 2 évvel később ő és Jinx pont azt a házat vegyék meg, amelyik valamikor Mrs. Bentley-é volt. És reméli, igazán reméli, hogy Mrs. Bentley nem bánja borzasztóan, hogy átépítették a házat, és mindenfélét átalakítottak rajta, és nem fogja rémes betulakódónak tartani őket. Az, hogy maga ide költözött, a legizgalmas, ami ezzel a helyel valaha is történt, mondta Mrs. Bentley szívélyesen, és a kandalló felé nézett, amire szinte csak úgy mellesleg Marilyn Craig azt mondta. Nem ismeri a férjemet, ugye? Jason, ez Mrs. Bentley. Mrs. Bentley bizonyos érdeklődéssel nézegette Jason Ruddot. Az első benyomása, hogy még sohasem látott ilyen csúnya férfit, beigazolódott. Érdekes szeme volt. Az volt az érzése, sosem látott még ilyen mélyen ülő szemet. Mély, csöndes tengerszemek, gondolta Mrs. Bentley, és úgy érezte magát, mint egy romantikus írónő. Egyébként kimondottan csontos volt az arca, és szinte nevetségesen aránytalan. Az orra felfelé merett, és egy kis piros festék könnyűszerrel bohóc orrá varázsolhatta volna. A szája is nagy, szomorú, bohóc száj volt. Mrs. Bentley nem tudta eldönteni, vajon éppen szörnyű mérgese, vagy mindig olyan, mintha szörnyű mérges lenne. A hangja, mikor megszólalt, váratlanul kellemes volt. Mély és nyugodt.
Egy férj, mondta, mindig mellékes. De ott csatlakozom a feleségemhez abban, hogy igazán örülünk a látogatásának. Remélem nem érzi úgy, hogy méltatlan szerepcsere történt.
Igazán verjék már ki a fejükből, mondta Mrs. Bentley, hogy elüldöztek engem a régi otthonomból, sosem volt az otthonom. Nem győzök gratulálni magamnak, hogy eladtam. Nagyon nehéz volt fenntartani, a kertet szerettem, de a ház egyre inkább csak gondot okozott, azóta egyfolytában remekül érzem magam, mindenfelé utazgatok, és a férjes lányaimat, a unokáimat, meg a barátaimat látogatom szerte a világon.
A lányait?
Szólt Marilyn Craig.
Fia nincs.
2 fiam és 2 lányom van, mondta Mrs. Bentley, méghozzá jó messzire. Egy lányom Kenyában, egy Dél-Amerikában, egyik fiam Texas mellett, a másik hála Istennek Londonban.
4 gyerek
mondta Marina Greg.
Négy?
És az unokák? Eddig 9, mondta Mrs. Bantry. Nagyszerű dolog nagymamának lenni, az embernek nincs szülői felelőssége, nyugodtan kényeztetheti őket. Jason rád félbeszakította. Nem süt a szemébe a nap? Az ablakhoz ment és megigazította a redőnyt. Meséljen erről a csodálatos kis faluról, mondta, amikor visszajött. Oda nyújtott neki egy csésze teát. Friss pogácsát kér, vagy egy szendvicset, vagy inkább ebből a süteményből? Olasz szakácsunk van, és egész jó tésztákat süt, hát egészen rászoktunk a maguk délutáni teájára.
És milyen finom a tea, mondta Mrs. Bantry, az illatos italt szürcsölve.
Marina Greg mosolygott, és elégedetnek látszott. Ujjainak ideges remegése, amit Jason Rudd egy-két perccel ezelőtt észrevett, már elmúlt. Mrs. Bantry nagy csodálattal nézte vendéglátóját. Marina Greg semmi esetre sem volt szőke démon, vagy vamp, vagy szexbomba, magas volt, karcsú és hallékony. A fejformájában és arcberendezésében olyasfajta szépség volt, amit Garbolyéhoz szoktak hasonlítani. Egyéniséget vitt az alakításaiba, nem csak puszta szexet. Ahogy hirtelen elforította a fejét, kinyitotta a gyönyörű, mély tűzű szemét, enyhén megremegett az ajka, mindez ugyan lélegzeten állító szépséget kölcsönzött neki, ami nem a vonások szabályosságából ered, hanem a test valami hirtelen varázsából, ami készületlenül éri a szemlélőt. És ezt még most is őrizte. Ha első pillantás nem volt olyan szembeszökő. Mint sok színpadi és filmszínésznő, ő is rendelkezett azzal a képességgel, hogy ki tudta kapcsolni az egyéniségét. Vissza tudott húzódni csendben, finoman, zárkózottan, ami csalódást okozhatott egy mohó rajongónak. Aztán egyszer csak egy fejmozdulat, a kéz finom rebbenése, egy váratlan mosoly, és ime, megszületett a varázs. Egyik leghíresebb filmje a Mária a skótok királynője volt. És Mrs. Bantryben ez az alakítás idéződött fel, ahogy most nézte. Aztán a férjére pillantott. Ő is Marinát figyelte. Ahogy egy pillanatra megfeledkezett magáról, az arca világosan tükrözte az érzelmeit. Szentég, mondta magában Mrs. Bantry. Ez a férfi imádja. Nem tudta, miért kell ezen meglepődnie. Talán mert a filmsztárokat és a viszonyaikat, meg a szerelmeiket annyira felfújja a sajtó, hogy az ember nem számít rá, hogy a saját szemével megbizonyosodhat a dologról. Hirtelen megszólalt. Igazán remélem, hogy jól érzik magukat itt, és soká tudnak maradni. Hosszabb ideig akarják megtartani a házat. Marina tágra nyitotta a szemét meglepetésében, ahogy felé fordult.
Örökre itt akarok maradni, mondta. Akkor nem úgy értem, hogy nem kell majd utaznom. Persze, hogy kell.
Szóval egy filmről, amit Észak-Afrikában forgatnánk jövőre, bár még semmi sem biztos. De ez lesz az otthonom. Ide fogok visszajönni. Mindig képes leszek ide visszatérni, felsóhajtott.
Ez a csodálatos benne. Ez benne olyan nagyon csodálatos, hogy végre otthonra találtam.
Értem, mondta Mrs. Bantry, bár magában azt gondolta, ezzel együtt egy percig sem hiszi, hogy így is lesz. Marina Greg nem az a fajta, aki valaha is képes letelepedni. Lopva megint Jason Rudd-ra pillantott, most nem volt mogorva, hanem mosolygott. Hirtelen váratlanul kedves mosolyjal, de azért szomorú volt a mosolya. Ő is tudja, gondolta Mrs. Bantry. Kinyílt az ajtó, és egy nő lépett be.
Barnett keres telefonon, Jason,
jelentette.
Mondd, hogy hívjon később.
Azt mondja, sürgős. A férfi sóhajtott és felállt.
Hadd mutassalak be Mrs. Bantrynek, mondta. Emma Zielinski, a titkárnőm.
Igyál egy teát, Ella,
szólalt meg Marina, miután Ella Zielinski átesett a bemutatkozáson, egy mosolygó, örülök, hogy megismerhetem bel.
Csak egy szendvicset, mondta Ella,
nem bírom a kínai teát.
Ella Zielinski olyan 35 éves forma volt, jól szabott kosztümöt viselt, fodros blúzzal, és csak úgy sugárzott belőle az önbizalom. Rövidre vágott, fekete haja volt és magas homloka.
Hallom, maga itt lakott azelőtt, mondta Mrs. Bantrynek.
Jó néhány éve, felelte Mrs. Bantry. Mikor a férjem meghalt, eladtam a házat is, azóta többször is gazdát cserélt.
Mrs. Bantry komolyan azt mondja, nem haragszik érte, hogy mindent feldúltunk, szólalt meg Marina.
Borzasztó csalódott lennék, ha nem tették volna, erősködött Mrs. Bantry. Alig vártam, hogy láthassam. Mondhatom, a legnagyszerűbb pletykák terjedtek róla az egész faluban.
Sosem hittem volna, hogy ilyen nehéz vízvezetékszerelőt kapni ebben az országban, mondta Miss Jelinski, és nagy odaadással evett egy szendvicset. Hát, mintha az én érdemem volna. Minden a te érdemed, mondta Marina. Nagyon jól tudod, Ella. A személyzet, a szerelők, a viták, a kőművesekkel. Mintha még életükben nem hallottak volna panoráma ablakról ebben az országban. Ella az ablak felé nézett. Ami azt illeti, tényleg szép a kilátás. Ez a gyönyörű régi módi vidéki angol táj, mondta Marina. Ennek a háznak hangulata van. Nem olyan annyira vidékies, ha nincsenek a fák, mondta Ella Zielinski. Az a lakótelep odalán úgy nő, mintha húznák. Új keleti dolog az is, mondta Mrs. Bentley. Úgy érti, hogy nem volt itt semmi, csak a falu, amikor itt lakott. Mrs. Bentley bólintott. Nehéz lehetett bevásárolni. Nem hiszem, mondta Mrs. Bentley. Azt hiszem, rémegyszerű volt. A virágos kertet még csak értem, mondta Ella Zielinski, de maguk errefelé házilag termelik az összes zöldséget is. Nem volna sokkal könnyebb megvásárolni? Ott a szupermarket. Valószínűleg nincs más hátra, sóhajtotta Mrs. Bentley, de azért az íze nem ugyanaz. Ne légy hangulatrontva, Ella, mondta Marina. Kinyílt az ajtó, és Jason dugta be a fejét. Drágám, szólt Marinához. Ne haragudj, hogy zavarlak, de volnál szíves? A te véleményedre kíváncsiak. Marina sóhajtott és felállt. Kelletlenül megindult az ajtó felé. Mindig van valami, morogta. Borzasztóan sajnálom, Mrs. Bentley. Igazán csak pár perc, és már jövök is. Hangulat, mondta Ella Zielinski, mikor Marina kiment és becsukta az ajtót. Gondolja, hogy ennek a háznak hangulata van? Nem mondhatnám, hogy eddig eszembe jutott volna, felelte Mrs. Bentley. Nekem csak egy ház volt. Elég kényelmetlen egy és másban, más szempontból viszont nagyon szép és otthonos. Szerintem is, mondta Ella Zielinski. Hirtelen egyenesen Mrs. Bentley szemébe nézett. Ha már a hangulatról van szó, mikor is történt az a gyilkosság? Soha, semmiféle gyilkosság nem történt itt, felelte Mrs. Bentley. Ugyan már, mindenfelé beszélik. Az emberek mindig beszélnek, Mrs. Bentley. A kandalló szőnyegen, ott mi, nem? Kérdezte Mrs. Jelinski, és a kandalló felé intett a fejével. Igen, mondta Mrs. Bentley. Akkor mégiscsak volt gyilkosság? Mrs. Bentley megrázta a fejét. A gyilkosság nem itt történt. A lányt, akit megöltek, úgy hozták ide a szobába. Semmi köze sem volt hozzánk. Mrs. Jelinskit szemlátomást érdekelt a dolog. Nyilván elég fáradtságába került, míg az emberek ezt elhitték, jegyezte meg. Ebben igaza van, mondta Mrs. Bentley. Mikor találták meg? A szobalány jött be reggel, válaszolta Mrs. Bentley, a teával. Tudja, akkoriban szobalányt tartott az ember. Tudom, mondta Mrs. Jelinski. Az ézelgő kardorruhában jártak. A kardorruhára nem emlékszem, mondta Mrs. Bentley. Lehet, hogy akkoriban már kötényruhát viseltek. Minden esetre berohant hozzám, hogy egy holttest van a könyvtárszobában. Azt mondtam, képtelenség. Aztán felkeltettem a férjemet, és lejöttünk megnézni. És tényleg ott volt, mondta Mrs. Jelinski. Hogy még vannak? Hirtelen az ajtó felé fordította a fejét. Ne beszélj róla Miss Gregnek, ha nem haragszik, mondta. Nem tesz neki jót az ilyesmi. Persze, hogy nem szólok egy árva szót sem, mondta Mrs. Bentley. Tulajdonképpen sose szoktam beszélni róla. Olyan rég történt, de nem fogja el Miss Greg így is úgy is megtudni. Nem igen érintkezik a környezetével, mondta Ella Zielinski. Tudja, a filmsztárok néha elég elszigetelt életet élnek, sőt, gyakran vigyázni is kell, hogy így legyen. Könnyen kiborulnak. Ő könnyen kiborul. Tudja, súlyos beteg volt az elmúlt egy-két évben, csak körülbelül egy éve kezd magához térni. Úgy látszik, szereti ezt a házat, mondta Mrs. Bentley, és úgy érzi, boldog lesz itt. Gondolom, kitart egy-két évig, mondta Ella Zielinski. Nem tovább? Hát, nem nagyon hiszem. Tudja, Marina, az a fajta, aki mindig azt hiszi, végre elérte a szíve vágyát, de az élet nem ilyen egyszerű, ugye? Nem, felelte Mrs. Bentley erélyesen. Nem viszont. Milyen sokat jelent a férjének, ha Marina boldog lesz itt, mondta Mrs. Jelinski. Már két vagy három szendvicset bekepelezett a maga szórakozott meglehetősen falánk módján, mint aki úgy tömi magába az ételt, mintha a vonata indulna. Jason egy zseni, tudja, folytatta. Látta valamelyik filmjét? Mrs. Bentley kissé zavarba jött. Az a fajta ember volt, aki ha moziba megy, csak is és kizárólag a film kedvéért teszi. Sose figyelt oda a hosszú stáblistákra, rendezők, gyártásvezetők, fővilágosítók és operatőrök neveire. Sőt, gyakran még a sztárok nevét se jegyezte meg. De persze ez ágában sem volt ezt a gyengét nagy dobra verni. Mindig összekeverem őket, felelte. Persze Jasonnak annyi mindennel kell megbirkóznia, mondta el az Jelinski. Mindenek a tetejében ott van a felesége, és vele igazán nem könnyű. Tudja, állandóan gondoskodni kell róla, hogy jó kedvű legyen, és azt hiszem, az ilyesmi nem valami egyszerű, kivéve olyanoknál, vagyis habozott. Kivéve olyanoknál, aki eleve vidám természetűek, segítette ki Mrs. Bentley. Vannak emberek, tette hozzá elgondolkozva, akik örülnek, ha szenvedhetnek. Ó, Marian, nem ilyen, tiltakozott el az Jelinski, és a fejét rázta. Inkább csak erősen hullámzanak a hangulatai, tudja, egyszer túlságosan is boldog, túlságosan meg van elégedve mindennel, és minden nagyszerű, és jaj, de remekül érzi magát. Aztán meg történik valami apróság,